Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Isten hozott ma este is mindenkit, várjuk Isten szavát, hozzánk szóló üzenetét, köszöntjük Sebestyén Győző Fóti református lelkipásztor testvérünket, akire rábízta Urunk a mai üzenetet, és szeretettel köszöntjük kedves feleségét is, mert tiszteltő asszonyt Isten hozta körünkben.
Kedves testvérek, készüljünk ma is énekkel a műrunk igének meghallgatására. A 379-es számú dicséret éneklésével 379. dicséretünknek mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Emlékezzél Úristen híveidről.
Sok félre szükség.
mi segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádságra hajtsuk meg fejünket. Szerető mennyi édesatyánk, ezen a mai estén is úgy szeretnénk téged megszólítani és várni, hogy te jöjj közénk, te ajándékozz meg bennünket azzal, amit az embernek elkészítettél, amikor elküldted a testélet igét, amikor elküldted benne számunkra az életet, a világosságot, amiképpen odaszánta magát, a testét teljesen, minket megváltson is, amiképpen kínálja ezen a mai estén is magát, lelki táplálékként. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a napot is, nek a mozgalmasabb részét így zárhatjuk. Előtted való csendben, a veled való közösségben. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai estén is megvalósulhat az, amit te az ember felől terveztél, hogy elküldöd hozzánk szent fiadat. Szeretnénk, hogyha ezen a mai estén is ő lenne az, aki megáll a középen, aki szól, aki beszél velünk, aki adja magát lelki kenyérként. Urunk, így elégítsd meg a mi igazi és valós szükségünket. Talán egész nap azon fáradoztunk, hogy a testi dolgaink körülöttünk rendben legyenek. Fáradoztunk a testi kenyérért, hogy legyen mit az asztalra tenni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd legyen most vágyunk és éjségünk, lelki táplálék a te élő ígéd után. Így kérjük és így várjuk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk és köztünk hatalmasan, ígéd és lelked által. Ámen. Szeretett testvéreim, foglaljunk helyet, kedves testvérek, és figyeljünk együtt Isten bennünket kereső szavára, igéjére. János evangélistának egy-egy képét hoztam el az elmúlt estéken közzétek. Igazság szerint lett volna még egy ötödik is, de arról már az úr gondoskodott, hogy a gyülekezet halljon róla az elmúlt hetekben. Egy nagyon fontos kép még ugye a víz képe Jánosnál, de az ökumenikus imahéten a kiírt program szerint úgy tudom, hogy bőven szól róla az ige, hogy mit is jelent a szomjúság, és mit is jelent az, hogy Krisztus az életnek víze vagy forrása. Úgyhogy így értünk el ehhez az utolsóhoz, ami talán nem feltétlenül első hallás olyan bőti téma, mert kenyérről van szó, de figyeljünk arra, hogy hogyan használja ezt a képet János, hogy bizonságot tegyen Jézus Krisztusról. János evangéliuma 6. fejezetéből a 48. verstől az 51-ig olvasom Isten igéjét. Jézus mondja: én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert ez az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Szeretett testvéreim, sorra vettük azokat a képeket, láttuk, hogy hogyan lett testé az ige, a logosz, hogy az ember számára megérthető legyen, ha kell, megfogható legyen, matériává hogyan vált Isten felénk nyúló szeretete. Láttuk azt, hogy hogyan jelent meg ebben az élet. Mit jelent az, hogy Krisztus az életet hozza el az ember számára, a haldokló és a halál állapotában lévő ember számára. Hallottuk azt, hogy szinte együtt jár az élettel a világosság. Ahogyan a halállal a sötétség, az élet a világosságot hordozza. És láttuk azt, hogy azért jött Jézus, hogy kisugározza, világossá tegye azt, hogy Isten hogyan vélekedik az ember felől, hogy a megmentését akarja, hogy a javát keresi. És így következett volna akár a víz, hogy hogyan buzog fel és hogyan ad az életet,
Jó, azért az egyik énekversben előjött ez is, tehát mégsem maradt ki teljesen a hétből. És így érünk ezen a mai estén ahhoz a kérdéshez, ami az embernek szintén örök kérdés, a kenyér kérdés. Van egy történet a Bibliában, az evangéliumokban, amely hatszor, szinte egyedülálló módon, talán egyedülálló módon hatszor is leírásra került a négy evangélistánál. Ez a hat alkalommal megjelenített és leírt csoda az 5000 vagy a több ezer ember megvendégelésének a történése. Amikor a nélkülöző és már éhező tömeg azzal fordul, hogy igen, neki lennének testi szükségletei is, és a tanítványok is bölcsen meglátják ezt, de nincs miből enni adni nekik, a tanítványok nem tudják megoldani ezt a kérdést, még akkor sem, amikor mégis azt mondja, hogy hát ez mondjuk a ti dolgotok lenne adott esetben, de van egy gyermek, akinek van 5 kis, hát nevezzük kenyérnek, de inkább 5 kis cipócskája vagy zsömléje, meg 2 kis halacskája, és valahogy, valamilyen módon ez a szerény mennyiségű étel elég lesz 5000 embernek. 5000 férfit ír több helyen az evangélista, de úgy gyorsan kiszámoltam, hogy ugye ez 5000 férfit jelentett csak. Hát hogyha nekik volt valamilyen hozzátartozójuk, akkor ez bőven több ezres tömeg. Megnéztem ma, hogy Pomázon hányan laknak, 16.900 valami ilyesmi környékén. Hát akkor tessék szívesen elképzelni, hogyha annak az 5000 férfinek volt egy-egy, vagy két-két hozzátartozója, szerintem inkább 2, hát mondjuk 5 jóra való nagyobb ilyen tégségi zsömléből, meg 2 tisztességes keszekből, vagy kárházból, az egész Pomáz jól lakna, és még marad a 12 teli kosár maradék is. Hát ugye ezen szokott az ember megbotránkozni és fönnakadni. Hát ez úgy nem lehet. Ez nem valós. Hiteles lehet egy ilyen történet? Mert rögtön úgy kezdünk el róla gondolkodni, ahogy mi próbálnánk, hát mi kiporciózhatnánk azt az akárhány szelet zsemlét. Van nálunk egy ügyes presbiter, aki cukor problémája van, de azt mondja, hogy tiszteletes úr, kérem szépen, én még nem kell a gyógyszert, vagyis elég, hogy a gyógyszert szedek, én úgy vagyok egy zsömlével, azt fővágom, 5 szeletet csinálok be, és úgy eszem meg, beosztom szépen. 5 szelet kenyérni lesz abból a egy zsömléből. Hát vannak ilyen ügyes emberek, de az még mindig csak 5 szelet, nem pedig több ezernek, mondjuk 1000-nek a megetetése egy zsömléből. Egy ember úgy szépen beosztva kiporciózza magának. Hogy lehet ez? Mert magunkra nézünk, és emberi lehetőségekben gondolkodunk, mert többször elhangzott már a héten, hogy János azért írja le az evangéliumát, mert ő Jézusban Istent magát látta meg. Isten fiának az evangéliuma. Annak a bizonyítéka újra és újra és újra Jánosnál, ezek a képek is mind arra valók, hogy Jézus mint Istent mutassa be. Tegye megismerhetővé, megérthetővé az ember számára. Igen, hogyha emberben gondolkodunk, ez képtelenség ennyit így kiosztani, már nem csak, hogy jól lakjanak, hanem hogy jusson mindenkinek egy darabnyi mindkettőből, még az is. Nem mi? Itt nem egy emberről beszélünk. Nem rólad és rólam, hanem János Istenről, magáról tesz bizonyságot az evangéliumában. Itt az a Jézus cselekszik, akinek volt hatalma letenni az életét, és volt hatalma újra fölvenni az életét, akinek volt hatalma, most olvasjuk a kalauzban, már még most csak közelít oda Lázár sírjához, de azt mondani, hogy jöjj ki a 4 napja halott Lázárnak. Ne a magunk lehetőségeit próbáljuk meg kigondolni, mert az bizonyára nagyon hamar elbuknának, az kevés. Az kevés ennyi ember megetetéséhez. Az kevés ennyi ember jótartásához. Itt Isten az, aki cselekszik. A Jézusban közénk jött Isten az, akinek módja és hatalma van erre. És erről a hatalomról tesz bizonyságot János evangélista. Én hiszem és vallom, hogy ez pontosan úgy történt, ahogy ő ezt leírta, vagy bármely más evangélista. És igen, hogyha az a kisfiú nincs ott, és nincs neki történetesen 5 kis kenyérkéje és 2 kis halacskája, akkor Jézus a kövekből is tudott volna nekik enni adni. Mert ő tudott ilyen hatalmasan is cselekedni. Tudott és akart is, hogyha erről volt szó, és hogyha ez kellett. Ne csak a mi emberi csekély lehetőségeinkkel számoljunk, amikor ránézünk. És ne csupán annyit várjunk tőle, mint amely tőlünk, vagy valamely jó szándékú embertől esetleg velünk kapcsolatban megtehető lenne. Mi úgy hozzászoktunk már ahhoz, hogy erre ember nem képes, akkor ezt nem is lehet megtenni. Mi úgy megszoktuk már azt, hogy ami nem áll módunkban, arról olyan hamar lemondjunk, olyan hamar feladunk küzdelmeket. Olyan hamar feladjuk azt, hogy meg tudok állni a kísértésben. Olyan hamar leadjuk és felmondjuk azt, hogy megmenthető az a házasság. Olyan hamar lemondunk arról, hogy mégis lehet valamit kezdeni ezzel a megnehezett kapcsolattal, és lemondunk emberekről és közösségről, és lemondunk gyülekezetről, lemondunk még a legszeretettebbről is. Nem megy ez nekünk. Nem tudom én ezt megoldani. Lehetetlen. De János arról, ha valakiről tesz bizonyságot, akivel Isten országa, Isten uralma jött el hozzánk, aki a testélet ige, aki az élet, aki a világosság, mert az ő országában egészen más törvényszerűségek állnak meg, mások érvényesülnek. Jézus, hogyha hozzánk hasonló embernek látszott is, itt abban a 31 néhány évben, egészen más volt, mint az ember. Ő benne eljött Isten igazsága, Isten szeretete, hatalma, megjelent az ő emberi testében, és akárhogy is mosolyog rajta a világ mind a mai napig. Mégis ez a mi keresztény hitünk egyik alaptétele, meggyőződése. Rá egészen másként kell tekinteni, mint hogy az tőlünk a magunk emberi lehetőségeitől telne. Másképp, azaz hitben. Ezzel a hittel ír róla a János, ezzel a hittel tesz róla a bizonyságot, és így jön elénk ez a kép. Előtt olyan lehetőségek vannak, ami kézzeletünkben nem fér bele. Új tények, új lehetőségek elé állít, amire az ember nem képes, nem kész. Tudunk-e úgy hinni Jézusban? Uram, neked van erre hatalmad? Uram, igaz, hogy ez csak 5 kis kenyérke, 2 kis halacska, de odaadjuk neked, mert nálad ebből lehet majd valami. Nem értjük, hogy. Ami állítólag most már csak 1400 köpcentis agytérfogatunkba nem fér ez bele. Másfél liternyi, hogy is fogadhatná be? A te teljes hatalmadat, teljes dicsőségedet. Mi ne ehhez a másfél liternyihez szabjuk az ő hatalmát. Én azt nem tudom felfogni, az hogy lehet. Hát hogy zsugbolnám én ennyibe bele Istent? Miért akarom ebbe Jézus belekényszeríteni? És a történet arra is megtanít, hogy nem szabad abba a két végletbe kilengenünk, hogy vagy csak a testét bízzuk Jézusra, vagy csak a lelkit. Mert majd elhangzik itt egy nagyon érdekes mondat. Én vagyok az életnek a kenyere. Én vagyok az igazi kenyér. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ez már olyan dolog, hogy itt csak átvitten lehet és szabad értelmezni, Jézustól csak lelki dolgokat várjunk. Mások meg nem is akarnak Jézustól más, csak testit, hadd gyógyuljak, hadd legyen körülöttem minden rendben, anyagilag hadd álljak stabilan, ne legyek úgy megzuhanva, egészséges legyen mindenkim, meg hogy rendezett legyen körülöttem minden, legyen mindig munkám, és legyen mindig minden kapcsolatom rendben, csak ezt várom tőle. Sem csak a lelki, sem csak a testi egyensúlyozottságot nem szabad tőle várni. Egyik irányba sem szabad kilibbenni, viszont mind a kettőt meg tudja adni. És mind a kettőre van is hatalma. Egyik sem mondható, hogy az ő kezében csak a lelki élet van. És csak ezekre kész és képes, hogy segítséget adjon. Megszánja az éhező 5000 embert. Most ezelőtt a szakasz előtt olvashatjuk. Sorra utána meg a lelki kenyérről beszél. Igen, és neki fontos az, hogy itt van ez az akárhány ezer ember, ezek éhesek. Hát akkor enni kell nekik. Azon is kell segíteni. Nem azt mondja, hogy hát figyeljetek, majd inkább mondok egy jó hosszú prédikációt, és közben elmúlik az éhségetek. Majd nem arra fogtok figyelni, hogy korog a gyomrotok. Hát ezt már úgy megállapította a nagyon bölcs magyar költőtestvérünk is, hogy üres gyomorral himnus se lehet énekelni. Prédikációt is nagyon nehéz úgy hallgatni, hogy közben csak úgy korog meg morog minden körbe-körbe. Nem jó? Van gondja a testi szükségletre is. És van gondja és van hatalma arra, hogy a lelki szükségünket is ő oldja meg. Hadd lássuk együtt a kettőt. És igen, ott ezek az emberek, hogyha megnézzük azt, hogy miről volt szó az előző beszélgetésekben, itt a János 6. fejezetében, akkor azt látjuk, hogy igen, ők átélték a kenyér csodát. De az tegnap volt, ugye? Előző nap. Oda mennek hozzá másnap is, vagy úgy vannak vele, hogy mi szoktunk lenni az ilyen rendezvényeken. Hát most mondjuk azt, hogy van egy jó kis lagzi, ott ülünk, végigennénk mindent, és de jó lenne már az összes menüsort, egy olyan jóra való, valamire való falusi lakodalom, van 5-6-7 fajta mindenféle egyéb dolog, de úgy vagyok vele, hogy nem megy, nem bírok már, hát ebből a húsiból nem bírok enni. De jó lenne, hogyha lenne holnap is, vagy holnap visszajöhetnénk, mert akkor bírnék megint enni. Hát ugye ez 5000 ember, ez valahogy így van, átélje a nagy kenyér csodát, ettek a kenyerekből, és másnap jönnek, hogy visszajöttünk, van még egy kicsi abból a kenyérből, meg hát jönnénk meg holnap után is, mert hogy ugye a testi igényünk ez megvan rá. Tudnál adni nekünk még abból a kis kenyérből? Hát az embert mégiscsak ez mozgatja, a kenyérkérdés, az odahozza őket holnap is. Megint, hogy körbeülnénk, és akkor megint ennénk, megint lenne egy csomó maradék, hát ma se kéne főzni. Jézusnak talán még mutatják is a kenyeret, hoztunk is néhány darabot, megint csináljuk már úgy, mint tegnap. És Jézus nagyon bölcsen kihasználja ezt az alkalmat, kezébe veszi talán kezébe is vett egy darab kenyeret, és egyszer csak azt mondja, én vagyok az életnek a kenyere. Mi inkább arról az uzsonnás dobozról beszélgetnénk, ami megint előkerülhetne valahogy, ennénk egy kicsikét, én vagyok az életnek kenyere. És kihasználja ezt az alkalmat, hogy igen, ő tud és tudott és akart gondoskodni a testi szükségleten is, de beszéljünk egy sokkal a fontosabbról. Ti látjátok már azt, hogy nekem van hatalmam arra, hogy a testi szükségleteiteket megoldjam. Ettetek belőle tegnap ugyanis. De én vagyok az életnek kenyere. Én sokkal a többet akarok nektek ennél adni, mint amiért ma visszajöttetek, mint amiért ma itt vagytok. Nem csak egy kedves, kegyelmes, kenyéradó gazdának a gesztusát szeretném nektek megint bemutatni, hanem azt mondom, hogy én magamat adom oda, és elmondja az élet kenyéről legnagyobb tanítását. 6. fejezetben Jézus végig mondja szépen, rámutattalán a kezükben tartott kenyérdarab, és azt mondja, nézd ezt a kenyeret, és közben értsd meg, hogy én mit is akarok neked pontosan ezzel kapcsolatban mondani. Nem egy hirtelen támadt nyomorúságodra egy gyógyszert, hanem egy mindennapi eledelt kínálok. A velem való közösséget. Magamat kínálom. Nem csak akkor, amikor szoktál vele élni, hogy baj van, betegség van, baj van, veszekedés van, baj van, harag van, baj van, per van, baj van, nincs pénz, baj van, válás, baj van, nem bírok a gyerekkel, baj van, az unokám hova lett. És akkor gyere meg, kell a gyógyszer. Nem gyógyszerként kínálja magát, hanem mindennapi eletelként. Hadd legyek én a te életednek a kenyere, amit minden nap megfogsz és eszel. A keleti ember akkor nem igen tudott válogatni abból, hogy milyen körítést eszik a dolgaihoz. A keleten, melegben más nem maradt meg. Nem volt használható, nem tudtak még 15-féle zöldségköretet oda tenni, vagy bármás dolgot. Kenyeret ettek, hogyha volt mivel egyáltalán megenni. A kenyér az minden nap előkerült. Ezt tudta magával vinni. Lehet, hogy megszállt a napon egy kicsit, de nem romlott meg. Én legyek az, amivel te minden nap élsz. Amit minden nap magadhoz veszel. Ne csak úgy keresd meg, mint a gyógyszeres dobozt. Hogy hol van az arra való orvosság nálad. Hanem minden nap hadd legyek, hadd adjam oda magamat neked minden nap. A legtöbb ember valóban ott éveszte a dolgot, hogy csak mint végső megoldás most már forduljunk az Úrhoz. Keressük Jézust. Kell a segítség, amikor már nagy a baj. Pont úgy, mint ahogy általában az férfiakról szokták mondani, hogy már csak akkor mennek el orvoshoz, amikor ma vagy az asszony, hogy rájuk parancsol, vagy egyszerűen már nem tud hova pecseredni, annyira kínja van. Többi csak mindig legyint, hogy majd elmegyek, majd megnézetem magam. És bizony sok orvos szokta ezt panaszolni, hogy már csak akkor jönnek, amikor már nem tudom visszafordítani, vagy amikor nagyon nehéz, és nagyon komoly beavatkozás kell. Magyar ember különösképpen is ugyanúgy nem szeret ilyen szűrővizsgálatokra menni, mert az nem vagyok én beteg. Pont így van ez velünk lelkileg is. Néha csak akkor, amikor már szinte tényleg késő a gyógymód. De vannak ezek a jó kis vitaminkészítmények. Mindegyikre kivétel nélkül rá van írva, hogy oké, ez egy nagyon jóféle magne B6, vagy C-vitamin akárhány milligrammos, de a készítmények szedése nem helyettesíti a rendszeres és változatos táplálkozást. Nem lehet megoldani az étkezést, nem lehet vele kiküszöbölni, hiába szedve bármennyi vitamint és mindenféle ilyen pót, akármi, nagyon jók is tudnak lenni ezek, de a rendszeres és helyes táplálkozást, a kenyeret nem helyettesítik. Sokkal a helyesebb egy rendszeres táplálkozás, egy rendszeres életmóddal megelőzni, mindikább majd a meglévő és kész bajt gyógyítani. És azt gondolom, hogy ez nem csak testileg van így, hanem a lelki dolgainkkal is ugyanígy van. Ha én rendszeresen élek az életnek kenyerével, ha kezembe veszem az Isten igét, ha olvasom nap, mint nap, és ott vagyok közelébe, nem is tudok tőle távolabb menni, tényleg úgy élek vele, mint a kenyérrel, hát mindig legyen otthon egy kis friss kenyér. Ez kell, hogy legyen. Én majdnem minden nap meg szoktam kérdezni otthon, hogy hazamegyek, hogy kell átmenni a pékhez, hál' Istennek viszonylag közel van, mert hogy van-e, mert hogy reggel csomagolni kell, mert hogy a 10 órai uzsonna, stb. Van itthon kenyér? Vagy hozzak valami ilyesmit? Mert ugyanak ott kell lenni otthon. Jézus így kínálja magát. Kell lenni otthon. Élj vele minden nap. Hogy megelőzz azokat a nyomorúságokat, aminek a kínjától már odakényszerülsz, és kell a gyógyszer, ő mindennapi eledelként kínálja magát. És hiszem azt, hogy valóban azért tudnak olyan nagy nyomorúságok, amik ilyen kortünetek, a szingli életmód. Magamat valósítom meg, és nem foglalkozok semmivel, nem kell, én úgy el vagyok magamnak. De ugyanígy a rengeteg házasságtörés és házasságon kívüli szexuális közösség és kapcsolat, vagy éppen ezeknek a teljesen természetellenes módja is. De a gyűlölet, a pénzvágy, a nemzet-nemzet elleni indulatok és gyilkos szándékok, a generációk közti feszültségek, mert azért válnak ilyen közös bűnökké, mert hiányzik a lelki táplálék az ember számára. Nincs meg az életnek kenyere. És legyöngült lelki szervezetek vannak. Legyöngült, semminek ellenállni nem bíró, és minden kísértésnek a játékszerévé lévő lelki életek vannak. Jézus jön és azt mondja, hogy én a kenyér szeretnék lenni. Én a kenyérként kínálom magam, én a kenyérként adom oda magam. Én hiszem és vallom, hogy semminek nem lenne nagyobb ellenállása, késztető és ellenállása bíró ereje az öngyilkosságokkal szemben. A válásokkal, a családi tragédiákkal, a boldogtalansággal, a depresszióval szemben, az elmagányosodással szemben, a rengeteg egyéb érték pusztulásával nem is beszélve, ezekkel szemben, mintha az emberiség és benne az egyes ember minden tagja vágyna a lelki kenyér után, és élne az életnek kenyerével. 12-es hittanosokkal a gimnáziumban a Heidelbergi KT-t veszük sorra. Nem még beszéltük ezt a kérdést, amikor ezzel foglalkoztunk, úgy felháborodtak rajta. Természettől fogva hajlandó vagyok Isten és fele barátaim gyűlölésére. Hát hogy van ez? Mi úgy el vagyunk itt, mi szeretjük egymást, nem, hát azért ez nem érvényes minden emberre. Mondták, hogy nem, hát azért ez nem egészen ennyire durva a helyzet. Azért ne vegyük már ezt ennyire komolyan. Hát nem pont ezt mutatja be nap mint nap az emberiség? Hogy természetünknél fogva, az önmagam erejéből pont erre vagyok kész és képes? Hát elég csak itt Pest és agglomeráció környékén közlekedni. Micsoda indulat van? Hát nem ezt mutatja az, hogy bocsánat, erről már tettem említést a héten. Két testvérnép. Mert akár is van az ukrán és az orosz, az testvérnép. Így tud egymásnak menni, és pusztítja egymást. Nem számít csak egy kis földterület, vagy valami más érdek. Kit érdekel, milyen más érdek? De testvérné. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, akkor ezzel arra mutat, hogy minden más lelki táplálék, legalábbis ami ennek kínálja magát, nem az életet munkája. És én igen, én azt hiszem, Isten ígével együtt vallom, hogy ennek a nyomorúságnak a gyógyulás ott kezdődne el, ha az egyes ember, ha te meg én úgy kezdenénk el élni Krisztussal, vele való közösséget, a vele való kapcsolatot, hogy minden nap ő lenne számomra az életnek a kenyere. Ha úgy végezném a munkámat, ha úgy állítanám a vele való közösséget, mint életszükségletet, és úgy viszonyulnánk a munkánkhoz, amiből élünk, a pénzünkhöz, a hajlékunkhoz, a családunkhoz, a körülöttünk lévőkhöz, meg a saját egészségünkhöz is, mindenhez. Ha tényleg ő lenne a családnak a feje, ha tényleg ő lenne a mindennapi közösség és mindennapi kapcsolat, a mindennap jelenlévő, igen, akkor tudna megváltozni. És akkor kezdene el, ha az egyes embernél ez átállna. Mert akkor ő talán ott tudna ülni a parlamentben is, ott tudna ülni a hivatalokban is, ott tudna ülni az iskolákban is, a padokban is, meg a katedrán is, mert mindkét oldalról érvényes ez, mindkét oldalról, nagyon komoly és nagyon keményen. Hogyha ő lenne otthon, a panelben is, meg a palotákban is. Jézus ugyanakkor azt is elmondja, hogy aki eszi az én testem és issza az én vérem, az bennem van, és én pedig abban lakozom. Tehát ő ezzel az életet hozza, volt szó róla már tegnap előtt este. Az életet kínálja, mert csak azt érdemes életnek nevezni ebben a bűnnel agyonfertőzött világban, ami a vele való közösség. Tehát ahonnan Krisztust kihagyják, ott nincs élet. Bármilyen jó szándékú, morális, kulturális, bármilyen nagy összefogás és lépések vannak, ahonnan Krisztus kimarad, ott nincs élet, csak egy lassú haldoklás van. Ott úgy van, mint Lázár történetében. Hogy is panaszkodik a testvére? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Bizony, hogyha Jézus mindenhol jelen lenne, és engednénk, hogy ott lenni, és életszükségeként élnénk vele, akkor nem lenne halál, nem lenne annyi halál közöttünk. Igen, Jézus odaér, és mondjuk neki ezzel más volt a terve, direkt nem ment hamarabb, mert mindinkább Istenre akart ezzel mutatni, mégis megmutatja, hogy kinél van az élet, és hogyan lesz ő az életnek a kenyere. Én vagyok az életnek kenyere, ez azt jelenti, hogy ő nélkülözhetetlen, hogy ő élet szükséglet mindannyiunk számára. Tényleg így szoktunk vele élni. Nagyon örültem annak, hogy estéről estére ilyen szép számmal eljöttünk. De így élünk azzal a lehetőséggel, amikor az ő igének közelébe kerülhetünk mindig. Így nyúlunk reggel a Bibliánk után, vagy amikor a napi csendesőnök ideje van, hogy előveszük és kell, és anélkül nem tudok lefeküdni, vagy nem tudom elkezdeni a napot. Tényleg így nyúlok mindig utána, és kell, hogy éljek vele. Ma már olyan lehetőségeink vannak, hogy korlát nélkül, emlékszem arra az időm, amikor még úgy ilyen gyülekezeti, ilyen kazetta kölcsönzős missziók voltak, mert hát nem volt máson, nem lehetett igehirdetést és hallgatni. Hát ma, aki számítógép internet felhasználó, hát gyakorlatilag hát non-stop napi 24 órában hallgathatja, ha akarja, válogatás mindenkit oda-vissza, akárhányszor. Annyi lehetőségünk lenne, meg tévén is nézheti, meg bármi. Olvasat, annyi könyv van, hogy az nem is kifejezés. Élünk vele, és így vesszük, és így fogadjuk. Hát, hogy csak akkor vesszük már észre, akkor mennénk észre, hogy ez mennyire nem normális, és mennyi nagy lehetőség. Valamelyik este emlegettem már Zimányi Józsi bácsit, ugye ő írja le, amikor a lágerben voltak, egyszerűen elvettek tőlük mindenféle szentírást és ilyesmit, és úgy, amit úgy memoriterben megőriztek, az aranymondásokat, úgy raktak össze egy új szövetséget, a páli leveleket szépen sorba, hogy ki, elemlékszem, hogy is van az a hanyadik fejezetben, és mondta a másik, és tudta tovább, mert még ami volt, az is a bagósok ellopták cigipapírnak maguknak. amit úgy nagy nehezen oda csempészhettek. Drága ez a táplálék. Élünk így vele. Vágyom és keresem ezt igazából. Olyan nehezen jut el odáig az ember, hogy egy a szükséges dolog. Mert annyi szükséges van minden nap. Meg annyi sürgős, meg annyi fontos, meg annyi nélkülözhetetlen, meg annyi, hogy ez már azért nekem is jár. Olyan nehezen jutunk el oda, hogy Krisztus az egy szükséges dolog, mert ő az életnek kenyere. Spurgeon ír le egy kis történetet, ilyen sivatagban egy vándor eltévedt, elkeveredett, kifogyott minden ellátmányból, és már épp hogy csak vánszorog, amikor egyszer csak a sivatagban talál egy kis elveszedett csomagot. És nagy örömmel ugrik le, és kaparja ki, és szaggatja szét a dobozt, és úgy mi lehet benne, hát ha valami táplálék, és igaz gyöngyök voltak benne. Rendkívül értékes dolgok, de hát neki ott akkor az eldobta. Ez nem az élet. Ez nem kenyér. Hiába ér bármennyit. Hány olyan embert láttam már, hallottam már, aki nem cserélt volna el semmilyen vagyont, semmilyen bankkötvényt, számlát, befektetést, valutát, semmit. Néhány reményt adó szóért a halálos betegsége idején. Hogy van megoldás, hogy van reménység, hogy van vigasz, hozhattak volna oda bármit. Meg lehet, hogy volt is neki bármennyien. Ugye, ami szükséges, meg fontos, meg kell, meg a betevő, meg szerezzük meg, meg hajtsunk érte, meg ugye ez nélkülözhetetlen. Ez volt minden. Csak már egészség, meg már élet nem nagyon volt. Hogy vágyta, hogy valaki az életről tegyen neki bizonságot? Hogy az élet kenyerét vigye oda hozzá. Szeretett testvérem, az élet kenyere itt van, ezen a mai estén a te számodra is. Jézus azt mondja, hogy én adom a testemet, adom az én életemet, itt lesz vasárnapon az úrvacsoraosztás, úrvacsorai közösség lehetősége, valóságosan, hogy meg tudod fogni a kenyeret, meg hogy minden nap megfogod a kenyeret, nem csak, hogy elméletben tettem ezt, meg érted, hanem teljesen és valóságosan, és kínálom, ahogy majd megeszed. Én nem tudom azt megmondani, mert ennyi nem voltam jó soha bioszból, hogy amikor megeszem azt a jó kis, de az a lipóti nagy, jó, nagy egészséges paraszkányom, jó szeretet megeszem, hogy az hogy fog majd nekem kezemben, lábamban mozgással lenni, hogy lesz erőm majd utána, mondjuk ástén nem nagyon szoktam, füvet nyírni. Nem tudom megmondani, hogy alakul át. Csak tudom, hogy lesz erőm tőle, és majd fogom bírni, és csinálom. Ugyan nem tudom megmondani azt, hogy az élet kenyere Krisztus. Hogyan lesz valakinek az életében megbocsátani tudással? Szeretetté, szolgálattá, tűréssé, békességgé. Csak látom, hogy egyszer csak megjelenik. Mert azzá lesz, hogyha valaki Krisztussal összeköti az életét. Csak egy egészen csodálatos, titkos módon elkezd hatni. És ugyanúgy megjelenik. Mint a jó nagy szelet, zsíros kenyér után az ember bírja végezni a fizikai munkát. Ugyanígy az élet kenyere után ezek az életének megjelennek. De éppen ezért hasonlítja Jézus magát a kenyérhez, hogy ez sem elég csak úgy nézegetni a spájzból, de jó néz ki az a jó kis finom kenyér. De lehet ott 3, 4, 5, 6, 20 kiló. Ha egyszerzet sem eszem meg belőle, akkor az nem lesz erővé. Ahhoz azt le kell vágni, és meg kell ennem, és valóságosan a részem kell, hogy legyen. Lehet Jézusról beszélgetni, lehet róla jókat elmélkedni, de ha nem volt még ilyen közösségem vele, akkor nem ér semmit. Ugyanúgy a részemmé, a magamévá kell, hogy legyen, mint ahogy tényleg megrágunk és legyenünk egy darab kenyeret. Én vagyok az életnek kenyere. Más, hogy a reggelidet, meg az ebédet, meg a vacsorádat nem elti meg helyetted. Ugyanígy. Más nem teheti meg helyetted, hogy Krisztust úgy fogadja, mint az élet kenyerét. Mindenkinek magának személyesen kell elfogadnia. Úgy, hogy veszem és fogadom az ő igéjét nap, mint nap a Bibliából. Úgy, ahogyan hallgatom az ő hirdetett ígéjét, és majd úgy, ahogy megállok vasárnap, és veszem azt a darab kenyeret, és valóságosan a testem részévé lesz, és lenyelem azt a kortnyi bort, valóságosan. Ez fejezi majd ki szimbolikusan a böjti úrvacsoraosztás. Itt áll az Úr az ő asztalánál, otthon minden nap a csendes magádban, amikor előveszed az ő igéjét, és hív, és nyújtja felé is az életnek kenyerét, önmagát. Szeretett testvérem, vedd magadhoz, élj vele, és élj általa örökké. Kérjük most ezt tőle imádságban is. Mennyi édes atyánk, hálával köszönjük meg minden ajándékodat. És bizony, akár minden nap szoktuk is kérni, hogy add nekünk a mindennapi kenyerünket, és talán csak arra a szükségleteinkre gondolunk, amik a testi igényeinkből jönnek. Köszönjük, hogy a mai esténken János így hozhatta elénk Jézust, az életnek kenyerét. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen képet használt, és mennyire fontos ez, hogy lássunk is és éljünk is veled, Krisztussal, nap mint nap úgy, ahogyan a mindennapi kenyerünkkel élünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem gyógyszerként kínálod ezt, hanem mindennapi betevő falatként. És köszönjük, Urunk, hogy ez lehet az, ami bennünket is megtarthat. Lelkileg vitalitást, egészséget ad. Kérünk, adj nekünk hitet és vágyat arra, hogy valóban éljünk ezzel nap mint nap. Valóban hadd lássunk, és hadd éljünk ott a te közeledben. Hadd fogadjuk így minden nap a te ígéret, és hadd adjunk hálát, Urunk, ennek a hétnek a számunkra adott képeiért így Jánostól. És hadd tudjunk, Urunk, majd így készülni vasárnap úrvacsorai közösségre. Te hozzád, te eléd a gyülekezet közösségében. És hadd legyen hittel az a kezünkbe vett falatnyi kenyér, és az a kortnyi bor úgy a részünké, ahogyan a tőled kapott üdvösségünk is valóságosan. Köszönjük, Urunk, a lelki táplálékot, a te ígéret, amelyet küldtél nekünk ezen a héten. Tedd meg, Urunk, rajtunk keresztül, hogy a tanítványaidon keresztül elég volt az több ezer embernek, mi is hadd vigyük így tovább. Adjuk és osszuk mindazoknak, akikhez bennünket küldesz a lelki kenyérrel. Köszönjük, Urunk, hogy Jézusért most is meghallgatod imádságunkat. Ámen. Az Úr Jézustól tanult imádságot közösen fennhangon mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek bennünket megtartó ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Szeretett testvéreim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy jöhettem és hozhattam közétek Isten rám bízott ígéjét. Tőle fogadjátok mindazt, amit nekem adott, és éljetek ezekkel a képekkel, amit János elénk hoz. Hadd bátorítsak mindenkit. Kalózban még egy darabit fogjuk így majd János evangéliumát olvasni, előttünk lehet. Éljünk vele, mint a lelki kenyérrel nap mint nap. Énekszóval zárjuk Isten tiszteletünket, a 196-os számú dicséretet, 196. dicséretnek mind a 7 versét. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Thank you.
testvérek, a záró gondolatot egy igével hadd erősítsen meg. János evangéliuma végén olvassuk. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ezt jelenti az evangélium újra és újra, alkalomról alkalomra. Ezt jelentette az elmúlt napokban, és ezt jelenti a következőkben a Krisztusban való életet. Köszönjük ennek bátor bizonságtételét és tolmácsolását. Áldjon meg és őrizzen meg, testvérem az Úr, hogy hirdess alkalmas és alkalmatlan időben az ő igényét. Azt mondja a bölcs az Ószövetségben, reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezedet este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy az, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Így áldjon meg az Úristen.